Folytassuk a Monitor délután, a közös rádiózás. Dr. Bálint Boglárkával beszélgetek, a DSZ jogvédelmi biztosító jogi előadójával. Kezi csókolom, Boglárka!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Egyenlő bánásmód követelménye a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetése. Ez egy szakcikk címe, ami publikus volt, ugye, vagy publikus öntől. Ez egy kúriai ítélet, ugye? Év elejé ítéleten alapuló cikk és értekezés.
Így van, igen. Hát maga a per az onnan indult ki, hogy egy felperes munkavállaló, tehát egy munkavállaló, aki aztán a perben felperesként szerepelt, 2020. szeptember 14-től munkaviszonyban állt egy munkáltatóval, aki ugye a perben az alperesi pozíciót foglalta aztán el. Ő egyébként egy egyetemi tanársegéd volt. A munkaszerződésben ők 3 hónapos próbaidőt kötöttek ki. Szeptember 1-től azonban egy jogszabályváltozás miatt a munkáltató állami egyetemből egy alapítványi fenntartású magánegyetemmé alakult át. Ez modellváltással és jogállásváltozással is jár. Illetve ennek a következménye az lett, hogy az egyetem szenátusa augusztus végén feloszlatta magát, a rektori feladatokat ellátó rektorhelyettest visszahívták, és a kancellár is távozott a hivatalból. Valamennyi intézményvezető lemondott, majd ez odafutott ki, hogy az intézményvezetők irányításával az egyetem hallgatósága az egyetem tulajdonát képző ingatlant blokkád alá vette, a hallgatói közösség bejelentette, hogy a modellváltást nem fogadja el, azt illegitimnek tekinti, és ezért elfoglalták az egyetem létesítményeit. Aztán ezek után az egyetem alkalmazottai szeptember elejével egy sztrájkbizottságot létesítettek, szeptember végén tartottak egy figyelmeztető sztrájkot, október 1-től pedig ténylegesen is sztrájkoltak. A felperes egyébként ebben a sztrájkban, illetve annak szervezésében is aktívan részt vett. A felpereshez volt köthető egy Facebook oldal is, ahol beszélgetéseket, előadásokat szervezett, sajtótájékoztatót tartottak. Egyébként a felperes a sztrájk alatt is végzett munkát. Aztán november végén történt a rektor részéről egy meghívás, ahol egyenkénti beszélgetésre hívta a sztrájkolókat, így hát a felperest is. A felperes erre nem ment el, ezt előzetesen bejelentette. A megbeszélésen azonban az egyetem egyik vezetője kijelentette, hogy akik ott nem jelentek meg, azoknak a munkavállalóknak a munkaviszonyát meg fogják szüntetni. Ezek után vette kézhez felperes az ugyanezen, tehát a megbeszélés napján kelt indoklás nélküli azonnali hatályú felmondását a munkáltatónak, ugye ekkor még a felperes a próbaidejét töltötte. A peres eljárás tehát ebből indult ki, hogy a munkáltató indoklás nélkül azonnali hatállyal a próbaidő alatt megszüntette a felperes munkaviszonyát. A felperes pedig a keresetében arra hivatkozott, hogy erre azért került sor, mert ő kifejezte a politikai véleményét, hogy ő részt vett a sztrájkban, és ez emiatt a politikai véleményének a kifejtése miatt került sor a munkaviszonyának megszüntetésére.
Ez tehát a tényállás, ugye?
Így van.
Mindjárt kérem, hogy folytassa volna, csak egyetlen egy kérdés. Próbáljunk általánosítani ebből az ügyből, amennyire lehetséges a laikus számára. Az ilyen beszélgetéseken, ugye ezt a szót használta, ugye? Elbeszélgetés. Ilyetlen én is értem. Hát, szóval ilyenen kötelező részt venni? Ez csak tényleg egy félperces kitélő, hogy ilyenkor, mikor így egy ilyen jellegű elbeszélgetésre hívják a munkavállalat, akkor veszít vagy nyer, ha nem megy el.
A munkáltató utasítási jogkörébe beletartozik az, hogy azt mondhatja a munkavállalónak, hogy a beosztás szerinti munkaidejében fáradjon be az irodába. Ha valaki sztrájkol, és egy jogszerű sztrájkban vesz részt, akkor azzal viszont ki tudja menteni a távolmaradását, hiszen akkor a sztrájk miatt ugye ennek pont ez a lényege, őt munkavégzési kötelezettség jogszerűen nem terheli.
És akkor beszélgetni sem kötelező, ha már dolgozni sem akarok,
igen,
ugye? Értem.
Igen.
Rendben. Akkor vissza, tehát egyenlő bánásmód követelmény és munkaviszony próbaidő alatti megszüntetés. Térjünk vissza ez a jogesethez. A tényállást ismertette Boglárka, és a kúria akkor idén évelején hozott egy döntést. Ha most ugorhatok ide, de mondja, hogyha nem.
Így van, végeredményben a kúrián kötött ki az ügy, nyilván megjárta az elsőfokú, másodfokú bíróságot. Mind a két bíróság egyébként a felperes keresetének helyt adott, a felperes munkaviszonyát helyreállította, elmaradt munkabér megfizetésére kötelezte a munkáltatót, illetve sérelemdíj iránti követelésnek is helyt adtak. Végeredményben a kúria mondta ki azt ezzel az üggyel összefüggésben, hogy önmagában az, hogy valaki egy sztrájkban részt vesz, az nem minősül egy olyan tulajdonságnak, ami úgynevezett védett tulajdonság, amit az egyenlő bánásmód követelménye véd. Minden esetben vizsgálni kell azt, hogy az adott esetben a munkavállaló közreműködése milyen mértékű volt ebben a sztrájkban. Annak csupán résztvevője volt, vagy aktív szerepet is vállalt a sztrájknak a szervezésében, lebonyolításában. Itt egyértelműen bizonyítható volt az, hogy a felperes munkavállaló aktívan részt vett, ugye a Facebook oldalt is üzemeltette, interjúkat készített. Ebből pedig az alperesi munkáltatónak egyértelműnek kellett lennie, hogy mi a egyetem modellváltásából eredően a politikai véleménye a felperes munkavállalónak.
Ezért ez egy érzékeny, hát már az egész téma érzékeny, de az is, hogy most utólag azt egy bíróság ítélje meg, hogy aktív résztvevője volt egy sztrájknak valaki, vagy pedig nem. Ugye most posztolt, szervezett, kiállt sajtótájékoztatót tartani, nyilatkozott, vagy interjúkat készít. Hát annyiféle lehetőség van, nem? Ezt elég vékony jég nekem így megítélni, nem tudom, ezt a jogászok nyilván könnyebben teszik meg, vagy egy bíróság pláne.
Valóban erre szoktuk azt mondani, hogy mindig az eset összes körülményeinek a vizsgálata szükséges, minden körülményt mérlegelni kell. Azért úgy gondolom, hogy az, hogyha valaki egy közösségi oldalt üzemeltet, kifejezetten egy sztrájkkal összefüggésben oda anyagokat tölt fel, az azért egy elég aktív magatartásnak
abszolút minősül. Én inkább a passzívat gondoltam, hogy mi az, amikor csak az ember úgy sodródik az ára. És akkor itt ebben az esetben ezt a tanársegédet most, hát nem tudom, idézőjelek között, az mentette meg, hogy aktív szereplő volt? Ha csak egy egyszerű résztvevő lett volna, akkor nem ugyanez lenne, nem ugyanaz lehetett volna a bíróság döntése?
Valószínűleg igen, tehát valószínűleg ez mentette meg. Az, hogy én egy sztrájkban részt veszek, az egy magatartás. Uh-huh. Az nem az én tulajdonságom. Az, hogy nekem barna a hajszínem, vagy kék a szemem, az egy tulajdonság. De önmagában az, hogy én egy sztrájkban csak részt veszek, az egy magatartás, abból még politikai vélemény nem feltétlenül vonható le.
Ilyenkor szokták azt mondani, népmesében, hogy mi ebből a tanulság. És azért nagyon kíváncsiak, mert a DSZ jogvédelmi biztosítónak sem lehetett túl nagy gyakorlata, nem? Az ilyen jellegű ügyek vizsgálatában, vagy képviseletében, ezt nem tudom egészen pontosan.
Nem mi jártunk el az ügyben, tehát ez nem a mi érdemünk, hogy ez az eredmény született.
Akkor a vizsgálat a helytálló. Igen, vizsgálódás, igen.
Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ennek az ügynek a legnagyobb tanulsága talán az új, idézőjelben új, tehát a januártól hatályba lépett munkatörvénykönyvének a változásának a tükrében érdekes. Ugye 2023. január 1-től bizonyos esetben akkor is rá lehet kényszeríteni a munkáltatókat arra, hogy indokolják meg az azonnali hatályú felmondást, vagy a felmondásukat, hogyha ezt egyébként jogszabály nem teszi kötelezővé. Ehhez bizonyos kritériumoknak kell teljesülniük, tehát itt a munkavállalóknak kell arra hivatkozni, hogy a például a próbaidő alapi azonnali hatályú megszüntetésre azért került sor, mert ő egy bizonyos munkaidőkedvezményt vett igénybe, hogy a hozzátartozóját személyesen ápolja, vagy apasági szabadságot vett igénybe, amire ugye egyébként jogszabály lehetőséget biztosít. Ezek most csak példák, tehát nem teljes körű a felsorolás, de bizonyos esetekben arra rá lehet kényszeríteni a munkáltatót, hogy megindokolja a felmondását, akkor is, ha azt nem lenne köteles. És ilyenkor kell a munkáltatóknak nagyon figyelni arra, hogy világos, valós és okszerű indoklást adjanak ezeknek a felmondásoknak, mert hogyha nem, akkor nagyon könnyen munkaügyi peres eljárásban találhatják magukat.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, meg ezt ön is említette, hogy ez kúria döntés, és hát első fokon és másodfokon is tulajdonképpen azonos módon, egyöntetően ugye, döntött a törvényszék, és helyt adott a felperesi keresetének.
Azt említettem, hogy a felperesi munkavállaló azt kérte, hogy a bíróság állítsa helyre a munkaviszonyát, illetve a kiesett időre neki elmaradt munkabér címén kártérítést kért, valamint sérelemdíjat is az őtért nem vagyoni sérelmekért. Ezt első fokon a törvényszék, másodfokon az ítélőtábla is megítélte számára, illetve a kúria pedig hatájában fenntartotta a jogerős másodfokú ítéletet.
Az is gondolkoztam, hogy azért ilyenkor az embernek persze nem nagyon van maradása. Nyilván nem erről az esetről beszélek, nem tudom, de egyébként általában ilyenkor a munkavállaló nem szokott maradni ezen a munkahelyen, ugye, honnan tulajdonképpen egyszer már kipendelít megsértették valamilyen módon, vagy kiszerették volna penderíteni. Ez most nem szakszerű megfogalmazás volt, de a lényeget talán érinti.
Én úgy gondolom, hogy ez több mindentől függ. Egy nagyobb vállalat esetén, ahol nincs annyira személyes kapcsolat a tényleges munkajogi kérdésekben döntéshozó vezetőség és az alkalmazott között, ott van annak realitása, hogy a munkavállaló kérje azt, hogy a munkaviszonyát állítsák helyre. Nyilván kisebb cégeknél, ahol nap mint nap találkozik a HR vezető, vagy a felettes, aki azt a felmondást...
Tehát a szem előtt van a munkavállaló, ezt akartam mondani.
Így van, igen. Így van, igen, ott ennek nincs nagyon realitása, én úgy gondolom. De egy nagy egyetem esetében ez talán kevésbé okoz súrlódásokat a további mindennapokban.
Igen, nem is a konkrét esetre gondoltam, hanem talán általánosságban. Annak volt itt bármiféle megkülönböztető szerepe vagy jellege, hogy itt próbaidő esete állt fenn a munkavállaló esetében? Ez megkülönböztető, vagy ha ez egy normál munkavállaló lett, vagy hogy mondjam, egy állandó munkavállaló lett volna, akkor ugyanez lenne a helyzet?
Állandó munkavállalónál, tehát már nem próbaidő alatt lévő munkavállalónál ugye annyival más a helyzet, hogy a munkáltató köteles a felmondását megindokolni. Itt ugye a felmondás maga indoklást nem tartalmazott. Tehát ennyiből volt ez speciális, hogy bár az indoklás felmondást nem tartalmazott, a per során a bíróságoknak mégis vizsgálnia kellett azt, hogy mi volt a jogviszony megszüntetésének a tényleges indoka.
Még egyszer visszatérve arra, amit már végül is érintett volna, hogy ez a új munkajogi szabály, ugye ami 23. január 1-től alkalmazandó, akkor ez más megvilágításba helyezi az efféle eseteket, jogeseteket, helyzeteket?
A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásokat én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen. Ott, ahogy említettem, bizonyos esetekben rá lehet venni, kényszeríteni arra a munkáltatókat, hogy megindokolják a felmondást.
Azért ez egy izgalmas eset, ugye? Nyilván azért is írta a cikket belőle, hiszen akkor ezek nem a DSZ járt el ebben az ügyben.
Én úgy gondolom, hogy ez egy tanulságos jogeset mindenféleképpen. Részben ugye a sztrájkjog gyakorlásával is összefügg, hogy meddig egy magatartás és onnan egy védendő tulajdonság az, hogy én részt veszek egy sztrájkban, részben pedig munkajogi szempontból is mindenféleképpen tanulságos.
Igen, ez érdekes volt, amit mondott, az szakszerű jogi megállapítás volt, hogy abból, hogy én valamiféle tömegrendezvényen megjelenek, abból nem lehet következtetni bizonyos tulajdonságaimra, jól idéztem?
Így van, tehát itt kifejezetten ugye a sztrájkkal kapcsolatosan mondta ki a kúria, hogy az, hogy valaki részt vesz egy sztrájkban, az nem azt jelenti, hogy annak minden politikai követelésével például egyetért. Viszont tanúsíthatok én a sztrájk alatt olyan magatartást, amiből le lehet vonni azt a következtetést, hogy már pedig ezekkel a politikai célkitűzésekkel én maximálisan egyetértek.
Nagyon szépen köszönöm. A DSZ jogvédelmi biztosító jogi előadójával, dr. Bálint Boglárkával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen én is.